Templomtérkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Közel 3 milliárd forintból megújul a Mátraverebély Szentkúti kegyhely. Tavaly szeptemberben kezdődtek a konkrét munkálatok, és most pünköstkor átadják az megújult szabadtéri liturgikus teret. Kálmán Pellegrin kegyhelyigazgató számolt be nekünk erről az újdonságról, illetve összefoglalta azokat a munkálatokat, amelyek még hátra vannak. A szűzanya most már egy jó fél év vagy háromnegyed év után haza is megy pünkösd előtti pénteken. Talán kezdjük ezzel, Kálmán Pellegrin atya, a kegyhelyigazgató. A szűzanya hazamegy, mi fogadja ott? Mi változott azóta, hogy a szűzanya eljött szeptemberben?
Először is, mielőtt a szűzanya hazaérkezne, a budapesti híveknek alkalmuk nyílik arra, hogy elköszönjenek a kegyszobortól, és ennek kapcsán tiszteletüket, ódolatukat fejezzék ki a magyarok nagyasszonya előtt, ugyanis június 6-án péntek este 6 órakor a Szent István Bazilikában Erdő Péter bíboros úr szentmisét mutat be, és ezt követően kísérjük ki a kegyszobrot, és indul el a Szentkuti Nemzeti Kegyhely felé. Erre az eseményre nagy szeretettel várom a Bazilika plébániája és a Szentkuti Kegyhely nevében is a kedves híveket. A kegyszobornak az elhelyezésére június 7-én szombaton kerül sor, amikor is 10:30-kor fog megérkezni a búcsújáróhelyre, és itt Dobszai Benedek tartományfőnök atya fogja fogadni. Körmenetbe visszük be a bazilikába, ahol már egy gyönyörűen felújított kegyoltár és egy új liturgikus tér várja a kegyszobrot. Ezt követi a Szentmise, amelyen Juscsák Nílus, munkácsi görögkatolikus segédpüspök rendtársunk fog prédikálni.
A szűzanya hazaérkezik. Azt mondta az egyik Szentkuti Ferences nekem, Tihamér atya, mikor kérdeztem, hogy milyen az új szabadtéri oltár mozaik alkotás, amit én még csak fényképről láttam, azt mondta, hogy olyan szép, mint a mennyország.
Valóban a készülésnek az időszaka alatt is már igyekeztem egy kicsit bemérni azt, hogy a híveknek mennyire tetszik, mennyire tudják befogadni, és amikor körülöttünk lakókat fölkalauzoltam oda, vagy ismerőseket meghívtam, akkor belépve a grottába, a barlangba, és föltekintve Krisztus arcára azt mondták, hogy olyan, mint a mennyország. Volt olyan ember környékünkről, egy nagyon erős személyiség, aki meglátta a képet, és elsírta magát. És még lehetne tovább sorolni ezeket a példákat.
Hogyha az ember a római régi bazilikákat látogatja, hát a legmaradandóbb élmény az apszisokban látható mozaikalkotások, amelyek a bizánci stílusnak a legértékesebb alkotásai között szerepelnek. Azt hiszem, hogy ez az örökség köszönt rá most a magyar nemzeti kegyhelyre. Tehát stílusos az is, hogy egy görög ritusú ferences szerzetes püspök mondja a szentbeszédet majd aznap, amikor meg lesz áldva az új mozaik kompozíció.
Igen, az esti szentmise keretében kerül majd úgymond a megszentelés által a művészeti alkotás a liturgikus keretbe. És a mozaik művészet nyilván Bizáncból származik, de a római liturgia, a római ritus és templomépítészet is magának tudja ezt a stílust, és kifejezetten igyekezett Márko Iván Rupnik, az alkotó művész figyelembe venni azt, hogy római katolikus kegyhelyen vagyunk, és ez azért is fontos, illetve hát az is érzékeltettük, hogy az apszis mozaiknak a középpontjában Mária megkoronázása áll, amely a Santa Maria Maggiore Bazilikában, Rómában található, és amely ugyancsak egy, hát úgymond, ferences környezetben született, hiszen annak a kialakítói is ferences szerzetesek voltak, illetve egy egykori generálisunk.
Jezsuita szerzetes ez a művész, világhírű. Azt hiszem, az alkotásai nagyon sok kegyhelyet díszítenek.
Igen, Szentszék, apostoli palota, vatikáni kongregáció, kápolnái, Lourdes, Fatima, és talán a leg legimpozánsabb, az a Pio atyának az új bazilikája San Giovanni Rotondóba, amihez Márko atya elolvasta Szent Ferenc életrajzát, a legendákat, és ugye ott Jézus élete, Ferenc élete és Pio atya élete egyfajta párhuzamként fut végig a bazilikának a különböző ábrázolásaiban, tehát azt hiszem, hogy ő olyan ember, aki igazán ismeri a ferences lelkiséget, Szent Ferencnek a személyéhez is, a róla szóló életrajzokon keresztül közel kerülhetett, és ez látszik is az alkotásain.
De a magyar egyház történelmet is ismeri, meg közelmúlt történetét, mert Mindszenty Viboros és Pio atya találkozását is ebben a mozaikban megörökítette, amelyre annak idején 16. Benedek pápa csodálkozott rá.
Igen, Pio atya életrajzából ismeri azt a történetet, pontosabban a szentélvatási peranyagból, hogy Pio atya megjelent Mindszenty Viborosnak a börtönben. És itt olyan szinten kapcsolódik a történet Szent Kúthoz, hogy amikor én először hallottam őt egy konferencián előadni, akkor ezt kérdeztem meg én is legelőször tőle, hogy ez igaz-e, vagy csak ábrázolta, és azt mondta, hogy ezt igaznak kell tartanunk, mert a szentélvatási peranyagnak is része.
Mennyire ásta bele magát a magyar ferencesség, a magyar egyház történetébe a művész, mert azt hiszem, hogy visszaköszön a magyar egyház történelem 1000 éve a szentkúti ábrázolásokon.
Igen, ez egy folyamatos együttgondolkodásnak a gyümölcse, és éppen azért, hogy mindenki számára érthető legyen, leginkább a magyar emberek számára érthető legyen a kompozíciónak a mondani valója, hogy átfogja a történelmet, a kereszténység kezdetét és a kereszténységnek a legutóbbi évtizedeit a magyarság életében. Ezért sok albumot adtam neki, hogy a magyar szenteknek az ikonográfiájában, megjelenítésébe el tudjon mélyülni, azt föl tudja használni, de ugyanakkor az együtt gondolkodásnak az is az egyértelmű gyümölcse lett, hogy a ferences vértanukat, azokat pedig a Krisztus szenvedésének az eszközeivel ábrázoljuk, azokat adjuk a kezükbe, mint attribútumokat, és ezzel a ferences hagyományt is tovább visszük, hiszen jól ismertek azok a keresztek, ahol a kereszte nem csupán Jézus függ, hanem Jézust körülveszik az ő kínzásának az eszközei. Igazából ennek az együtt gondolkodásnak a gyümölcse az is, hogy a Szűzanyának és az Úr Jézusnak úgymond a trónjából egy folyam is elindul, ami a Szentkútnak a szimbóluma ezen a mozaikon. És azt pedig kifejezetten hangsúlyozta Márko atya, hogy a szenteknél arra törekedett, hogy ne azok az arcok jelenjenek meg, mint amelyeket mi fotókról ismerünk, hogy a szentek azok már nem ilyen úgymond evilági tényezők, idézőjelbe téve, akiknek az arcáról lehet ráismerni arra, hogy ők kik, hiszen ők már újjáteremtett emberek. Az arcvonásaik az Isten üdvözítő kegyelme nyomán kitisztultak, kiteljesedtek. Ezért az arcukat elváltoztatta, és az attribútumok azok, amelyek alapján egyes szenteket azonosítani tudunk.
Ahogy a fotókon nézegettem az új alkotásokat, mert személyesen még nem láttam, két részből állnak. Van a szabadtéri oltár mögött egy melvéd, amely tulajdonképpen egy téglalap alakú alkotás, és mögötte, fölötte van a barlang, az apszis. A kettő hogy kapcsolódik egymáshoz, a két alkotás?
Az apszisnak a záró kupolája az mindig az égből visszatérő Krisztusnak a képe, a mennyországnak a képe, és most is, ha egy zarándok belép a térre, akkor azt érzi, hogy Isten országába lépett be, hogy a zarándok egyházon ott nyugszik Krisztus tekintete. Tehát a grottának, a korábbi lurdi barlangnak a mozaik díszítése az a mennyországot érzékelteti. Míg az oltár tér mögötti rész, ami egyfajta ilyen színpadként vagy színfalként fut végig az oltár mögött, a földi időt, a kronológikus időt mutatja, ahol Mária életéből azok az események jelennek meg, amelyek az időben történtek, vagyis az angyali üdvözlet, Jézus születése és halál, Máriának a halála. De ezek nagyon szorosan a liturgiához kapcsolódnak, hiszen Máriának az Isten igéjével való találkozását szemlélteti az angyali üdvözlet. A születésnél az Úr Jézus úgy fekszik a jászolban, mint ha keresztre lenne feszítve, a gyermek a karjait már kitárja, a nyakában stóla található és papi inget visel, és ezzel már az eukarisztiára utal. És ennél a születési jelenetnél ott látjuk egy kicsit a távolban Szent Józsefet is, aki viszont a papi széken ülő főcelebránst fogja nézni, a tekintete rajta nyugszik. Ezzel kifejezzük azt is, hogy Szent József az egyháznak a pártfogója. És hát ott van a Mária halála jelenet, amelynek a hátterében ott húzódik, hogy Krisztus Máriát fölemeli az égbe, és ez pedig az eukarisztikus egyesülésnek, a kommuniónak a titka, hogy jövendő dicsőségünk szálogát nyerjük, hogy az eukarisztia által már a föltámadás elkezdődik bennünk.
A szabadtéri liturgikus tér igazán méltó lesz ehhez a nagy megújuláshoz, a nemzeti kegyhelyünkhöz. Nem halványodik-e el a templom jelentősége? Hol tart a templom felújítás, és milyen lesz a templom, hogyha visszakapjuk?
Az zarándokok ugye a templomba érkeznek meg, az főként a csoportos imádságnak, az egyéni elmélyülésnek lesz a helye, amelynek a középpontjában ott van a kegyszobor, A szabadtér pedig a nagy búcsú szentmiségnek, a liturgiáknak lesz a színhelye. Úgy, ahogy a rendünk központi zarándok helyén is van, ha Porcinkulára gondolunk, ott a kis kápolna, ahova megérkezik a zarándok, ahol imádkozni lehet, kisebb csoportok szentmisét tudnak bemutatni, és megvan a nagy bazilika, fölé épül a nagy bazilika, ahol a nagy zarándokmiséket, liturgiákat végzik, vagyis ennek van egy kipróbált gyakorlata.
Tehát munkamegosztás van a két liturgikus helyszín között.
Igen, kiegészíti egymást a két funkció, de még mehetünk tovább is, mert a bazilikában a régi almási kripta helyén kialakításra került egy szentségi kápolna, ahol pedig az egészen személyes, csendes elvonulásra biztosítunk lehetőséget az zarándokok számára minden időszakban. Vagyis a bazilika, a kegyhelynek a kegytemploma, az a megérkezésnek, a zarándokok hazaérkezésének és elindulásának lesz a színhelye. Ennek megfelelően kapott kialakítást az oltártér, ahol föl tudnak vonulni a hívek a kegyszobor elé. Mivel a kegyszobor magasan van, ezért hamarosan egy olyan képet is el fogunk készíteni, amely a kegyszobor másolata, meg tudnak érinteni, meg tudnak csókolni, tehát így is fizikálisan is valamiképpen érintkezni tudnak ezzel a titokkal, és úgy alakítottuk ki a szentélyben az ülőhelyeket is, amelyek a misén szolgálhatják a papságnak a helyét, a papi székeket, a zsolozsmán, mint stallum, mint szerzetes imádkozóhely működhet és funkcionálhat. A liturgiákon kívül pedig alkalom nyílik arra, hogy azokban a hívek odaüljenek, ott időzzenek a szűzanyag egyszobrának a közelében. A templomnak a hajóját és az előterét igyekeztünk kitisztítani, kivettük a gyóntatószékeket és máshol helyeztük el őket. A rácsokat, amelyek eddig lehatárolták a teret, és az embernek az az érzése így, hogy mintha egy kétszeresére növekedett volna meg a templom. Egy nagyon, nagyon tágas teret kaptunk ezáltal. A két régi mellékoltár helyén a még régebbi szószék kapott elhelyezést, és az első templomnak egyetlen alkotó eleme, egy nagy, hatalmas feszület maradt ránk, ezt fogjuk még elhelyezni a keresztelő kút felett. A környék lakosságának a tiszteletében Szent Annának a tisztelete is igen jelentős, ennek ápolására pedig még egy Szent Anna kép kap elhelyezést a templomnak a hajójában.
Egy 3 milliárd forintos Európai Uniós pályázat teszi lehetővé a megújulást, amelynek egy komoly fejezete zárul most le a szabadtéri liturgikus tér újjászületésével. Hol tartanak most, milyen lesz a következő lépcső, és mikor lesz teljesen kész az, amit megálmodtak Pellegrin atyáék?
Folytatódik a Szent Kútnak a helyreállítása, ez is Pünkösdre megtörténik, majd tisztítják a szoborcsoportot, onnan már a Szent Kútnak a vizét pünköstkor meríteni lehet, és most már nyitva tarthatjuk a templomot is napközben, minden nap kíséréssel meg lehet látogatni a szabadtéri oltárteret. A következőkben valószínűleg karácsonyra építészetileg teljesen befejeződik a kegyhelynek a felújítása, és utána következik úgymond a bejáratása ennek a nagy zarándokközpontnak. terveink szerint jövő májusban akár már a fölszentelésre is sor kerülhet.
A nyár folyamán, illetve az idei búcsús szezonban hogyan tudják fogadni a híveket?
Pünkösd vasárnapjától kezdődően minden búcsút, amit szoktunk, megtartunk, és ezt már interneten, katolikus újságban közé is tettük, hogy milyen zarándoklatokra várjuk a kedves testvéreket. Pünkösd vasárnap Palánki Ferenc egri segédpüspök fog szentmisét bemutatni 11 órakor, másnap hétfőn pedig megyéspüspökünk Ber Miklós, Váci megyéspüspök, akivel együtt várjuk a jubiláns házasokat, azokat, akik 5-10, 25-50, 60 éves házassági évfordulójukat ünneplik, és hogy a házassági esküjüket itt ezen a szent helyen megújíthassák, és utána pedig egyben leszünk hát fogyatékosak, hogy szállást most ebben az évben nem tudunk biztosítani, de az ima alkalmak, az zarándok alkalmak, a liturgikus események, katekézisek, ezek mind-mind a megszokott rend szerint fognak megszervezésre kerülni, ebben nem fogunk szenvedni hiányt.
A szerzetesek mikor költözhetnek vissza a rendházukba?
Hát az első fecskék már beköltöztek, ketten már átköltöztünk a napokban, és pünkösdig a többiek is át fognak költözni a kolostorban, ami most még egy kicsit ilyen spártai körülmények között működik, de nem szeretnénk a bazilikát őrzés nélkül hagyni, hiszen mi azért vagyunk ott, hogy a szent helyeket őrizzük, tehát különösképpen is, ha visszatér a kegyszobor, ha visszatérnek a hívek a megszokott létszámban, akkor azt gondoljuk, hogy fontos a jelenlétünk, a szolgálatunk, így még inkább a munkások között is ott tudunk lenni.
Még egy kérdés, merre jártak egy szobor, amíg a Szentkutat elhagyta?
Az első időszakban a Szentkuti kegyszoborhoz különféle zarándoklatokat szerveztünk, különféle lelkiségi csoportok, imaközösségek, iskolák számára a Szent István Bazilikába. Márciusban pedig elvittük a kegyszobrot például Székesfehérvárra, a budapesti ferences templomokba, esztergomi ferences templomba, ugye ezeket a közösségeket is felkereste, és valószínűleg az ősz folyamán majd Miskolcra, illetve a nagyszülősi ferencesekhez is el fog jutni a kegyszobor.
Nagy az érdeklődés, azt hiszem a Szentkuti megújult kegyhe iránt. Sok erőt kívánok hozzá, és sok gyontatót remélem szükség lesz rá.
Igen, hát ez a legfontosabb feladatunk, és ezúton is hívom a hallgatókat, hogy pünkösdi ünnepek alatt, vagy pedig azután pedig keressék fel nemzeti kegyhelyünket bármikor.
Közel 3 milliárd forintból megújul a Mátraverebély Szentkúti kegyhely. Tavaly szeptemberben kezdődtek a konkrét munkálatok, és most pünköstkor átadják az megújult szabadtéri liturgikus teret. Kálmán Pellegrin kegyhelyigazgató számolt be nekünk erről az újdonságról, illetve összefoglalta azokat a munkálatokat, amelyek még hátra vannak. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.